Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet, hiszen Te vagy oltalmam, Istene. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a Te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához. Hadd dicsérjelek Téged, mert Te vagy az én Istenem. Amen. Testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, avval az énekkel, amit tanultunk Isten tiszteletünk elején, vagy Isten tiszteletünket megelőzőleg, egy szív érettem dobogott, fennállva énekeljük el mind három versszakát. Foglaljuk el helyünket, 223. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával.
Thank you.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk a Jelenések könyvében, a második részben, a 12. verstől a 17. a következőképpen. A pergámoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom, hol van lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy együtt lehetünk mai vasárnapunkon. Köszönjük neked a vasárnapnak nyitányát, köszönjük a Zsoltárt, ahogyan az imádkozó lélek azért fohászkodott, amiért mi is. Ítélj meg engem, ó Uram! Ítéld meg, Uram, az én életemet, ítéld meg gondolkodásomat, tetteimet, ítéld meg mulasztásaimat. Istenem, én nagy bűnös ember, hozzád fordulok. Köszönöm, Uram, hogy a te ítéleted az nem elveszejteni akar, nem elpusztítani. Nem azt akarja, hogy ne vessen a semmi, hanem megmenteni. Köszönöm a te kinyújtott karodat, köszönjük kinyújtott karodat, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő itt van közöttünk, és köszönjük, hogy a bőti időszakban is úgy örvendezhetünk együtt, mint a feltámadott első tanúi. Hiszen húsvétunk van nekünk most, erre emlékszünk. Ez a mi diadalmunk, hogy te győzelmet vettél a halálon. Áldott légy ezért. És köszönjük neked, Úrunk, hogy az imádságos gyülekezeti közösségben, ha egy akaraton vagyunk te, ott leszel, megjelensz, eljössz hozzánk, tanítasz bennünket. Erre van szükségünk, Úrunk, most. Annyi külső és belső feszültség közepette élünk, akkor a nyomás van rajtunk. Te látod fájdalmainkat, amelyek fizikaiak is, és sokszor lelkiek is. Te látod, hogy kinek hol sajog az élete, teste, hogy szinte elviselhetetlen. És te látod, Urunk, azokat a lelki sebeket, amelyek nagyon nehezen gyógyulnak. Talán évtizedek is kevesek hozzá. De tudjuk, hogy te pártfogónk vagy, vígasztalónk vagy. Te vagy az, aki intézed a mi ügyeinket az atyánál. Ezért dicsérünk téged. Hálaadással köszönjük meg neked, Urunk, hogy régóta nem voltunk a te házadon, és most megjelenhettünk. És hálaadással köszönjük meg neked azt is, Urunk, hogyha minden vasárnap itt vagyunk a te igédet hallani. Köszönjük, Urunk, hogy felemelsz beteg ágyról, és vígasztalója vagy a gyászterheit hordóknak. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 377. énekünk második versszakát énekeljük el. Bátorítalak bennőtöket, elől még vannak szabad helyek, testvérek, jöjjetek bátran. Na, csak. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, a Jelenések könyvében, a második részben, a 17. verset olvasom. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor együtt olvassuk a Bibliaolvasó vezérfonal szerint a Jelenések könyvét, akkor bátran elmondhatjuk ebben a közösségben, hogy nem ritka, hogy istentiszteleti alkalmon is elővesszük, egy-egy igéjét keressük, és Isten üzenetét pedig szeretnénk megérteni, elfogadni és hirdetni. Emlékszem, hogy szolgálatunk első lépéseiben, első hónapjaiban, éppen itt a templomban is elhangzott az a hét kis üzenet, két hét kis levél, amelyet a bibliaolvasó kalauz szerint olvashatunk a jelenések könyvében a második és a harmadik részben. Jézus hét üzenete hét kis-ázsiai közösségnek, gyülekezetnek, ahogyan azt ő maga, mint feltámadott élő Úr, egy egészen szép látáson keresztül, egy mennyei látáson keresztül, egy profétikus gondolkodáson keresztül elmondta és elmondhatja. Emlékszem ezekre az igékre, különösen is fontos, bár ha Isten nem ezt helyezte a szívemre, hogy Szószéken néhány évvel ezelőtt, mikor a beiktatási ünnepi istentisztelet volt, akkor a mai napi ige szakasz hangzott el. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Sőt, emlékszem arra is, hogy a pergámoni gyülekezetnek írott kis üzenetről is szóltunk már külön is. Nem tudom elfeledni azt, amikor a templom ajtóban, most nekem jobb kézre, akkor hátul ült egy asszony, most nincs itt az istentiszteleten, és ahogyan jött ki a templomból, hullottak a könnyei. Nem értettem, hogy miért sír. Mondom, biztosan elmondja majd a készfogáskor, de a készfogáskor nem azt mondta el, hogy mi bántja, hanem elővett a táskájából egy elkészített, becsomagolt kis ajándékot, amin ez az ige volt, hogy új nevet írok arra a kis fehér kövecskére, és rá volt írva, hogy tiszteletes úrnak szeretettel, és egy fehér kövecske volt becsomagolva. Nem felejtem el. Azaz többször előkerült már ez az ige előttünk gyülekezeti, istentiszteleti közösségben, és mindig nagy feladat, mindig nagy izgalom ebben az esetben újra megszólalni. Mert nyilván áthatja mindaz, ami korábban megszólalt, és mi lehet az, ami ebben az igében új, amit ma, 2014 áprilisában elvihetünk magunkkal. Ami biztosan elhangzott, és biztosan elhangzik, kedves testvérek, mindig, amikor a jelenések könyvét olvassuk, egyfajta kis kortörténeti bevezetés, hogy kinek szól ez a levél, milyen volt ez a közösség. És persze mindig van egy másik része az ige hirdetéseknek, amely ezt a nagyon gazdag Jézusi kincset és nagyon gazdag Jézusi képbeli tanítást megpróbálja lefordítani a ma ember nyelvére. Ennek természetesen megvan mindig a maga nehézsége, a maga kihívása és a maga veszélye is. Nos hát, kedves testvérek, ami nem is teljesen tényszerű, de amit tudhatunk Pergámonról, a pergámoni gyülekezetről, az visszavezet bennünket még a keresztény idők előtti időszakba, a Krisztus előtti harmadik, második századba, amikor is egy uralkodó második Eumenész pergámoni király, a kultúra nagy grája, nagy adakozója, két hatalmas tettet visz véghez kulturálisan. Ezt teológiailag nem tudjuk majd igazolni, de kulturális értelemben alkot. Egy alkotó királyról van szó. Az egyik egy belső igényesség és egy belső vágy, hogy az egyiptomi alexandriai mintára lévő könyvtár mellett, vagy éppen helyett, ki tudja mekkora volt ennek a királynak a nagysága, ő maga egy önállót szeretne létrehozni. Innen van, ebből a szándékából, ebből az ötletéből és megvalósulásából van az a kifejezés, amelyet mi Pergamennek nevezünk. Tudnélik, szükséges volt számára egy új íráshordozó, szükséges volt számára egy új adathordozó. Míg az ősi, ókori iratoknak egy részét az cserépedényeken őrizték, kiégették, más részét kőbe vésték, tudjuk jól, hogy ilyen volt például a 10 parancsolat. Úgy az ókor bizonyos részére megjelent már, mint adathordozó, a papír vagy a papírusz is. Egyiptomban nagyon speciálisan a nílusi nádat felvágták, összeragasztották, és hát ha nem is az, amit mi papírként használunk, de a papírszerű anyag jött létre, amelyre lehetett írni a nádat, összeragasztották. Csak zárójelet nyitok a kortörténetből, akik együtt voltunk fiatalokkal az Ebegényben, a hajózási múzeumban, ott láthattunk kicsi makettjét egyiptomi hajóknak is, amelyek ugyanebből a nádból készültek. Nem ezek voltak a legnagyobb hadihajók, de voltak nádból készített hajói is az egyiptomiaknak. Ezért Sós Laci bácsi köztünk sokszor a mózesi kosarat is ebből a nádból fonottnak készíti, és ő ezt úgy is mondja egy áttétel, hogy ez egy papírkosár lehetett. A szó ebben a vett értelmében, nem a mai papírcsónakunkra gondolunk tehát, hanem arra, amit akkor így összeragasztottak, elkészítettek, amit hajóként is használtak. Ez volt egy adattároló, adathordozó. És a pergamoniaknak az újítása az volt, hogy az írás immáron nagyon finoman és nagyon pontosan, nagyon szépen elkészített állati bőrre is rögzíteni lehetett. A Bibliával foglalkozók különösen is szeretik a pergamonra, a pergamenre írt dolgokat, azért, mert az állati bőrre írt szentírási részek, azok gyakran sokkal többet és sokkal mélyebb írásokat is tartalmaznak, mint amit elsőre olvasnánk. Tudnélik, a réteg, a mély rétegekben esetlegesen korábbi írások is fellelhetők. Az első tehát, amit ez a király elmondott egy kulturális, így mondom, forradalomban, az a pergamen volt. A másik pedig már egy sokkal kényesebb kérdés teológiai értelemben, méghozzá az, hogy elkészítette, vagy befejeztette az apja által megálmodott hatalmas Zeus oltárt. Emlékszem erre is, hogy amikor először prédikáltunk, hallottuk az igét itt ebben a templomban, többen bólintottatok, mert láttátok, Berlinben található felállítva ez a hatalmas oltár, amely az ókori világ hét csodáinak az egyike. Egy hatalmas bálvány áldozati kultuszt jelenít meg. És itt már egy picit közelebb is kerülünk ehhez a városhoz, és itt már egy picit érezzük, hogy nem véletlenül mondja Jézus Krisztus azokat a szavakat, hogy tudom, hogy hol laksz, a te lakóhelyed éppen a Sátán trónusánál van. Pergamonban ugyanis látható volt, mindenki számára éjjel és nappal látható volt ez a hatalmas Zeus oltár, az azon bemutatott bálvány áldozat. Látható volt ebben a városban az Asklépiosz szentély. Asklépiosszal bármilyen furcsa, sokat találkozunk, vagy annak a jelével, mosolyognak néhányan. Tudnélik, a patikákban a fölfelé kúszó kígyó a jele Asklépiosznak. A gyógyításnak az egyik pogány istensége volt. És a harmadik pedig, ami bennünket idézőjelben ennyire nem hoz ki a helyzetünkből, nyugalmunkból, de azt hiszem, abban a világban, hogyha jól belegondolunk, azért mégiscsak egy hatalmas botránykő volt, hogy elkészítették Augustus császárnak a templomát is. Abba a pogány elképzelésbe, abba a pogány gondolkodásba mindenféleképpen beleillett, amikor az Úr, az nem az Isten volt, hanem a császár. A császárral kapcsolatban nagyon sok vallási jelző is megjelent, hogy ő hídverő, hogy ő az, aki Isten és ember között közvetítő, ő az Úr, ő a király, ő a megváltó. Ezeket a kifejezéseket alkalmazták az akkori császárokra. És ebben az összefüggésben, ebben a helyzetben szólal meg a feltámadott Jézus Krisztus, hogy tudom, hogy hol vagy, tudom, hogy hol élsz, tudom, hogy mennyi kísértés közepette kell megállnod a helyedet, megdicsérlek, mert hűséges voltál, de látom, hogy vannak közöttetek némelyek, akik hajlanak arra, hogy engedjenek azoknak a hatásoknak, azoknak a nyomásoknak, amelyek körbeveszik őket. Kedves testvérek, itt egy picit megérkezünk a mai világhoz. Ahhoz a világhoz, amely világban az ember keresi a maga helyét, keresi a biztosat, keresi a fogódzót, keresi a megoldást. És ebben a világban, amelyben mi magunk élünk, egészen egyértelmű, hogy ma nagyon sokan ezt a vallásosságban keresik. Ősi, akár a legősibb, archaikus vallásosságban. És persze ezen belül sokan keresik a kereszténységben is. Azonban azt látom a mai világban, hogy a dolgaink valahogyan összemosódnak. Valahogyan szürkének tűnnek. Azt látom keresztény közösségekben, keresztény gyülekezetekben is, amit Jézus Krisztus is lát. Az a panaszom ellened, hogy hajlasz arra, hogy elfogadd mindazt, ami nem tőlem való. Hajlasz arra, hogy elfogadd azt, ami Isten igéjével ellentétes. Hajlasz arra, hogy a bűnt beépíted az életedbe, beépíted a gyülekezet életébe, beépíted a személyes közösségedbe, és beépíted a gyülekezet közösségébe is. Hogyan lehet megmaradni? Hogyan lehet kitartani? Az egyik megoldási kísérlet sokszor úgy jelenik meg, mint a sugallaná is az ige, hogy a kétélű karddal, az ige kardjával hadakozni, magdalkozni kell. Teljesen igaz, hogy Isten igéje olyan, mint a kétélű kard, ismeri az embert, eljut a szívekig, eljut a vesékig, megítél mindent, megítéli a gondolatainkat. Ennek a Zsoltárnak, a mai napnak az óegyházi felütése, introitusza is ez volt. Ítélj meg, Uram! Hiszem, hogy Isten ítéletként jeleníti meg az ő igéjét és kardját. De miért? Azért, hogy megmeneküljünk. Azért, mert Isten ítéletének a végső célja az, amit hallottunk, amikor a panaszt felemlíti, hogy megtérj és élj. Hogy életed legyen elrejtve az Úr Jézus Krisztusban. És kedves testvérek, ehhez a megalkóvás, bűnt beépíteni nem tudó élethez, ehhez a kitartáshoz Jézus Krisztus két nagyon konkrét, nagyon gyakorlati, és azt is kell mondanom, hogy nagyon egyszerű tanácsot ad. Csak oda kell figyelnünk, oda kell hallgatnunk arra, amit ő mond. Az első tanácsa, bármilyen furcsa, így hangzik, és most így mondom én is, rögtön átváltjuk majd, ez egy táplálkozási tanács. A tegnapi napon vannak itt a templomban olyanok, akikkel együtt voltunk gyermekeink osztálykirándulásán, és ezen az osztálykiránduláson meglátogattunk Nógrád megyében egy kis település, egy mondhatnám úgy is, hogy zsákfalu, de nem zsákfalu volt, egy a dombokban elrejtett kis településen egy ökogazdaságot. És ennek a gazdaságnak az életre hívói olyan nagyvárosi, elsősorban budapesti családok voltak, akiknek az volt a meggyőződése, az volt a szándéka, hogy ők maguk szeretnék tudni, hogy milyen étel kerül. Elsősorban elmondták zöldség, vasárnapra, hétről hétre az asztalaikra. Így összeálltak 55-en, 55 budapesti család, és megkérte egy nógrádi gazdát, hogy ennek az 55 családnak minden vasárnap 5-8 kilónyi zöldséget termesszen meg a saját földjén. És ezért ez az 55 család évente többször kimegy ezekre a földekre, megnézi, hogy hogyan folyik a gazdálkodás, megnézi, hogy milyen vegyszereket vagy nem vegyszereket használnak ahhoz, hogy a gyermekeik minőségi ételt kapjanak vasárnapról vasárnapra. Az alap szándékuk az volt, hogy szeretnék tudni, hogy mit esznek, mert az étel meghatározza, a bevitt ételnek a minősége meghatározza a mindennapi életet. Ezt egyébként a hétköznapi életből is tudjuk, bocsássátok meg a profán példát, nem mindegy, hogy hol tankol az ember, amilyen benzint betesz az autójába, úgy megy az az autó. És azt hiszem, sőt, tudom, hogy Jézus Krisztus a megmaradás, a kitartás, a bizonyosság egyik feltételéül a lelki táplálkozást mondja. Egy ószövetségi képpel indul Jézusnak a tanácsa, a megmaradáshoz, a kitartáshoz a tanácsa, azt mondja, hogy én adok neki az elrejtett mannából. És innentől kezdve a kettő, a testi táplálkozás és a lelki táplálkozás összeér, hiszen az Ószövetség világában Isten különös és kegyelmes táplálásának a jele volt a manna, a 40 éves pusztai vándorlás, ítélet, tisztulás, a 40 éves kohó alatt, hogy reggelről reggelre, a nagy lázadozás kellős közepén felkiáltott a nép, és azt mondta, amikor meglátta a harmadszerű dara anyagot. Már ez? Mi ez? Fordítja a Szentírás, és innen van a manna kifejezés. És Mózes külön szabályozza a testi táplálékot, az isteni gondviseléséül adott mannának a kérdését, hogy ki minden nap annyi gyűjthet össze, amennyi számára szükséges, a család étkezését biztosítja, és ebből a daraszerű anyagból elkészülhetett, a kenyérlángos elkészülhetett, a kis kenyerecske szükséges volt. És Jézus, amikor emlékezik erre, egy nagy beszélgetésben, János evangéliumában olvassuk, akkor meg is említi a körülötte lévő zsidóknak, hogy atyáitok mannát ettek a pusztában. Hozzáteszi, mégis elpusztultak, én pedig az élet kenyere vagyok. A manna ígérete azonban az utolsó időkhöz, a Messiás megjelenéséhez is hozzákapcsolódott. Néhány héttel ezelőtt az egyik testvérünk bibliaórán megkérdezte tőlem, hogy hogyan is van a Szentírás könyveivel kapcsolatban, az Ószövetségben van egyfajta bizonytalanság, hogy most hány könyve is van az Ószövetségnek, mert ő úgy hallotta, hogy a római katolikusok bibliájában több ószövetségi könyv van, mint a protestánsokéban. És most nem megyek bele ennek a magyarázatába, ez egy közepesen hosszú magyarázat volna, de ez igaz. Ennek az oka egy kanonizációs ok, ezt most nem fogom elmagyarázni, bárkinek szívesen elmondom, nem azért, mert titok, csak nem erre szeretném helyezni a hangsúlyt. És van a Septuagintában, a görög ószövetségben, amit lefordítottak a római katolikus testvéreink, van egy könyv, a Makkabeusok könyve, és a Makkabeusok könyvében olvasható egy olyan kis kép, ami hozzájárul ahhoz, hogy a messiási időkben micsoda várakozás volt ahhoz, hogy megjelenjen a manna. A Makkabeusok könyvében a következőt olvassuk, hogy Jeremiás próféta idejében, amikor Nabukodonozor király megtámadta Jeruzsálemet, akkor Jeruzsálemben el kellett rejteni a frigyládát, amely frigyládában ott volt egy korsóban, egy tányérkában a pusztai vándorlásnak a mannája is. És leírja ez a könyv, hogy elrejtették azon a hegyen, ahol Mózes megkapta a Isten kijelentését, majd egy barlangszerű helyre dugták, és hogy néhányan a kísérő közül szerették volna tudni, hogy hol van a frigyláda, de nem tudták, és ekkor mondja a hagyományt, én most nem a Szentírást idézem, a hagyományt mondja a Makkabeusok könyve, hogy amikor Jeremiás ezt megtudta, akkor korholta azokat, akik keresik, hogy hol van a frigyláda, ezekkel a szavakkal: a helynek ismeretlennek kell maradnia mindaddig, míg Isten újra egybe nem gyűjti népét, és meg nem könyörül rajta. Azaz, az utolsó időkkel kapcsolatban nem véletlen, hogy egy fokozott várakozás van, hogy Isten tápláljon bennünket a mannával. Azonban a manna legyen számunkra most ne ennyire misztikus, ne ennyire titokzatos, ne a holnapnak az eledele, hanem legyen a májé. úgy olvasom, úgy látom, hogy a jelenések könyvében e felsorolt ige szakasz, mint a hűségben való maradásnak a feltételeként úgy szólal meg, hogy aki szeretne kitartani, szeretne megmaradni aszklépiószok, zeuszok, mai bálványok sorában, annak lelki táplálékra van szüksége, méghozzá naponként. Napi lelki táplálékra, napi egyéni kegyességre, napi egyéni csendességre. Őseink olyan szépen mondták, praxis pietatisra, a hit gyakorlására, egyéni hit gyakorlása. És ennek bizony része, mint lelki táplálék, mint lelki manna, az ige olvasása. A múlt héten emlékezzetek vissza, egy gyakorlati bőti praxis pietatisunk, gyakorlati tanácsunk az volt, hogy légy csendben, hagyd, hogy megszólaljon a csendben az élő Isten. Kulcsold össze a kezedet, imádkozz. Ma pedig, hogy megmaradj, hogy tudd, hogy mi a helyes, mi a helytelen, hogy különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Szükség van e mennyei mannára, Isten igéjére. És hadd helyezzem a hangsúlyt arra, hogy minden nap szükség van rá. Nem lehet bespájzolni belőle. Mert a kamra kiürül. Sokan úgy gondolják, hogy már mindent megtanultak, mindent megértettek Isten dolgaiból, szokásaiból, igéiből. Tele van a szívük feljegyzésekkel, olyan drága igékkel, hogy az csoda. De testvérek, nem lehet mindig a múltból táplálkozni. Szükséges, mert amikor inséges idők vannak, akkor el kell menni a spájzba, akkor onnan lehet meríteni. De ahhoz, hogy a mindennapokban frissek, elevenek legyünk, hogy az életünk megújuljon, ahhoz naponta van szükségünk arra, hogy odaboruljunk Istenhez, és naponta van szükségünk arra, hogy várjuk tőle a mennyei táplálást, az ő igéjét. Nem véletlenül imádkozzuk és hallottuk az elmúlt esztendők egyikében, hogy Urunk, add meg a mi mindennapi kenyerünket, és add meg a mindennapi bűnbocsánatot. Szükség van rá minden nap. Ahhoz, hogy vigaszunk legyen a reménytelenségben, ahhoz, hogy elvégezhessük a feladatainkat, ahhoz, hogy megérkezzünk a célba, ahhoz szükségünk van Isten lelki táplálékára, igéjére, vigasztaló erejére, hogy ne vesszünk el, hogy ne pusztuljunk el. Mert ha nem táplálkozunk, akkor lelkileg először lesoványodunk, leépülünk, utána pedig meghalunk. Isten azt ígéri, hogy aki kéri, aki kinyújtja a kezét, az minden nap megkapja mindazt, ami szükséges a lelki életéhez. A másik tanácsa pedig a megmaradással kapcsolatban a felolvasott igében, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak, ez pedig nem egyénhez szól pusztán, hanem a közösséghez is. Tudom jól, hogy mindegyik kis levelecskében ott olvassuk, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. De úgy látom, Isten ezt helyezte a szívemre, hogy ahhoz, hogy a mi lelki táplálkozásunk ne pusztán a saját életünket építse, ne pusztán a saját testünket és a lelkünket építse, ezért szükség van a gyülekezetre is. Szükség van a kihívottak közösségére. És ezzel kapcsolatban is megítél bennünket a mi Istenünk. Mi végre jöttök össze? Mi végre van Isten tiszteletetek? Mi végre vagyunk itt ma az Isten házában? Mi az a cél, ami megmozdított bennünket? Talán az, hogy valamit kapjunk, hogy a tarsolyunkba hazavigyünk. Nagyon fontos, nagyon nemes dolog, hogy egy kicsit kiszakadva mindennapoknak a zajából, mindennapoknak a küzdelméből, harcából, törtetéséből, Isten valamit ránk bízzon, hogy egy picit tisztuljunk, egy picit fürödjünk. De tudjuk jól, kedves testvérek, hogy bár a gyülekezeti életét, a gyülekezeti szolgálatát mindenki úgy kezdi, hogy ige hallgató. De nagy baj, hogyha csak ige hallgató marad. Nagy baj, hogyha nem mozdítja meg az egész életét, nem mozdítja meg a gondolkodásán túl a kezét, a lábát, ha nem válik szolgálóvá. Mi végre vagyunk egybe a gyülekezetben? Nos, kedves testvérek, mondhatnánk azt is, hogy szolgálatunk van. Néhány évvel ezelőtt feljegyeztem csak néhányat abból, hogy milyen szolgálati ágai vannak, vagy voltak a mi gyülekezetünknek. És hogy ki bekapcsolódhat egy-egy szolgálatába. Hadd mondjam el most is ezeket a lehetőségeket, hogy hol lehetünk szolgálói a gyülekezetnek. Hát, ha most indul el valaki ebben a kérdésben. Igeolvasásban, ima szolgálatban, gyermekek közötti szolgálatban, konfirmandusok, ifjak közötti szolgálat, beteglátogatás, diakónia, körzetgazdaság, gyermekfelügyelet, rászorulók gondozása, énekkari szolgálat, énektanítás, zenei szolgálat, az infokommunikációs szolgálatunk, ami lehet a holnap hírlevél, vagy éppen nem infokommunikációs, de kommunikációs szolgálatunk, az újságnak a megfogalmazása, gyülekezeti alkalmaknak a szervezésében való részvétel, szeretett vendégségek, asztal körüli teendők, kirándulások, családos alkalmak, sportalkalmak, kulturális alkalmak, amelyek hozzátartoznak a mi létünkhez. De ugyanúgy hozzátartozik a létünkhöz karbantartás, műszaki ügyintézés, vezetés, pénzügyi szolgálat, kertgondozás, temetőgondozás, és folytathatnám a sort még a felsorolt 25-ön kívül, biztos, hogy tudnánk mondani néhány dolgot. Hogy miféle szolgálati lehetőségünk van. De azt mondom, kedves testvérek, hogy ki keressen magának valamilyen szolgálatot, kapcsolódjon be valamilyen szolgálatába a gyülekezeti életnek, de mégsem ez tart meg bennünket. Nem a munka lesz az, ami megtart bennünket. Erre Isten bátorít. Tehát a gyülekezethez hozzátartozik a szolgálat. Ezt szeretném kétszer-háromszor aláhúzni. Viszont a felolvasott igében egy picit többről van szó. Többről van szó, mert a mi gyülekezetünket még csak nem is a szolgálat tartja össze, hanem a gyülekezetnek a lényege az elköteleződésen túl sokkal több. Hadd mondjam még el, majd biztos azt mondjátok, hogy ezért mondtam az egészet, de nem. A tegnap, amikor részt vettünk ezen a ökogazdaságon, akkor elmondta ez az 55 család, hogy ő úgy köteleződött el, hogy ő pénzügyileg is elköteleződött, és egy nagyon furcsa, nekem egy hatalmas elköteleződést jelentett ez. Ez az 55 család azt mondta, hogy havonta 25 ezer forintot fizet a zöldségért. Ez egészen pontosan 16 millió forint évente. Csak csendben jegyeztem meg magamnak, hogy ez pont a templomunk felújítása, annak a költsége. De hogy van 55 család. 55 család azt mondja, hogy fontos, hogy mit eszik, fontos neki, hogy finom legyen a paradicsom és az eper, de nem ezt jelenti a gyülekezet. Ezen túl kell lenni valaminek, ami a gyülekezetet meghatározza. Fontos az elköteleződés, de ezen túl kell lenni valaminek. És ezt pedig itt halljuk, Isten szent lelke. Ahhoz, hogy megmaradjunk, ahhoz, hogy megállhassunk, ahhoz, hogy kitartsunk, ahhoz, hogy hűségesek maradhassunk. Ez nem emberi elköteleződés és akarat kérdése, hanem elsősorban, aki hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És én hiszem, hogy ma sem azért vagyunk itt, mert bennünket valaki földi ember kényszerített arra, hogy eljöjjünk. Nem azért vagyunk itt, mert pecsétet kell kapnunk róla, hogy itt voltunk. Hanem azért vagyunk itt, mert Isten szent lelke indított bennünket. Hiszem, hogy Isten fia, a világ kezdetétől fogva, annak végéig, szent lelke és igéje által, az igaz hit egységébe, magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és az is maradok. Ezt nem én mondtam, vagy én csak vallom, mondom együtt a Heidelbergi K.T. íróival, hitvallásunkkal, református közös hitvallásunkkal együtt. Hiszem, hogy Isten fia, szent lelke és igéje által hozza létre a gyülekezetet. Miért? Azért, mert a gyülekezetnek, a gyülekezeteknek Isten ajándékot ad. Az első ajándéka az nem a templomhoz kapcsolódik, hanem az első ajándéka az, ahogy ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok. Istennek ez az ajándéka, ez az a plusz, ez az a nagyság, amit nem lehet megmagyarázni, nem lehet plakátot kitűzni, hanem amit ebben a közösségben, a gyülekezet közösségében át lehet élni, hogy Isten élő lelke jöjj áldva szájra rám. Isten az ő saját jelenlétét a gyülekezethez kötötte. És azok az ajándékai, amelyekről talán itt szolgálat szerint, felsorolás szerint mondtam, azok nem munkaterápiát jelentenek, hanem Isten szent lelkétől kapott küldetést. Igen, kedves testvérek, ki kell mondanunk, hogy Isten szent lelke nélkül, az előbb igéjéről beszéltünk, most szent lelke nélkül nincsen gyülekezeti élet. Mert a Szentlélek nem egy csodálatos hatalom, nem egy csodálatos erő, hanem a Szentlélek a bennünk élő, munkálkodó Jézus Krisztus. És Isten az ő szent lelkét a gyülekezet közösségének adta. Mint ahogyan az első pünköstkor is, amikor együtt voltak, amikor 3000-en, nagyon szépen mondja Lukács, az evangélista, aki az apostolok cselekedetéről írt könyvet is megfogalmazza, együtt voltak, Isten szent lelke kiterjedt, kiáradt azokra, akik várták azt. Nem a templomok, nem az egyházi fejedelmek, adminisztrátorok, nem a vakbuzgó, megszédült emberek, hanem Isten szent lelke az, aki a gyülekezetet összefogja, oltalmazza és megőrzi. És ez a gyülekezet, ami gyülekezetünk, gyülekezeteink Csobánkán, Pomázon, hogyha Isten szent lelkének terepévé válnak, akkor megőriznek a hétköznapok világában, akkor megmentenek attól, hogy az egyébként nem nagyon beazonosítható nikolaitáknak a tanítását kövessük, hogy elvessünk, hogy beépítsük a bűnt ebbe a világba. Isten szent lelke lesz az, aki megóv és megvéd téged egy gyülekezet közösségén belül. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk fennállva az igére. 377. énekünk 3. verszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy Te megítéled a mi egyéni kegyességünket, és megítéled a mi gyülekezeti életünket is. És megítéled a mi elköteleződésünket. Személyes döntésünket, melléd való odafordulásunkat. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogyha nem merjük elhinni, hogy amit Te mondasz, az igaz. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogyha a hitet azt pusztán viszonyfogalomnak tekintjük. Bocsásd meg, hogyha hinni csak a templomban hiszünk, a közhely szerint. Bocsásd meg, mert akkor nincsen életszentségünk. Urunk, Te látod a mi elköteleződésünket a Te irányodba. Azért könyörgünk, hogy egyre többen, egyre hűségesebben forduljanak oda hozzád. Keressék veled a kapcsolatot. Mert akkor életmegújulások, megtérések lesznek. Akkor nem állíthatja meg senki a te nevedet, dicsőségedet. Hogyha egy közösség egy akarattal, egy szívvel mondja, ha csak azt követem, csak azt keresem, ami Jézusé. És ennek meg lesznek a gyümölcsei, mint ahogyan vannak gyümölcsei a mában is. Könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, annak egészéért. Hogy legyenek szolgálói, legyenek bizonságtevői, mint ahogyan vannak is. Könyörgünk, Urunk, hogy ki megtalálja maga helyét, lehetőségét ebben a közösségben, gyülekezetben. És könyörgünk azért, hogy ez mind a te dicsőségedet szolgálja. Urunk, te azt mondtad, hogy a magad képére és hasonlatosságára formáltad az embert. Mi azt látjuk, hogy az ember elbukott. Arcán nem a te dicsőséged, hanem az irítség, a harag, a kivagyiság jelenik meg. De Jézusban új parancsolatot adtál. És a parancsolatot mindenki láthatja, transzparensek nélkül is. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. Urunk, ezt helyezd a szívünkre, arcunkra, életünkre. Vezess a te szent lelkeddel személyesen minden nap bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk kicsinyeiért, nagyjaiért. Könyörgünk a betegekért. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk és egyházunk minden missziói munkájáért, szolgálatáért. Tehát mai vasárnapon különösen is imádkozunk az infokommunikációs misszióért, hogy elérjük azokat az embereket, akik máshogyan elérhetetlenek. És add, hogy ez ne öncélúság legyen, hanem a te küldetésed. És könyörgünk azokért, a testvéreinkért, akik ezeken a csatornákon keresztül nem érhetők el, mert nincsenek már meg a lehetőségeik, hogy elérhetőkké legyenek. Kérünk, hogy őrizd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, egyházunkért, vezetőiért, vezetetjeiért. Különösen is imádkozunk egyházmegyénkért, azokért a pillanatokért, percekért, amelyeket senki sem gondolt, várt. Könyörgünk egyházmegyénk előjáróiért. Imádkozunk egyházmegyénk jövőiért. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvérek, szeretném megköszönni az elmúlt heti munkátokat, adományotokat, köszönöm imádságotokat. Kérlek benneteket, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására, egyházunkat a 0066-os technikai számon, alapítványunkat pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. A jövő héten pénteken, április 11-én 19 órakor római katolikus testvéreink által szervezett Szív közelben előadás sorozat folytatódik. Áprilisi vendége Erdélyi Sándor testvérünk lesz, gyülekezetünk presbitere és kántora. Április 25-e és 27-e között gyülekezetünk kórusával Zilahra utazunk, szeretettel várjuk azokat a testvéreinket, akik szívesen elkísérnek bennünket az úton, jelentkezés Bíró Istvánné testvérünknél lehetséges. Kedves testvérek, szeretettel kérlek titeket, hogy emlékezzetek és emlékeztessetek másokat is arra, hogy 2014. április 28-án, 29-én és 30-án Magyarországon az általános iskolák beiratkozása lesz, és bátran ajánljuk, hogy gyermekeinket, unokáinkat, gyermekeiteket, unokáitokat irassák be szüleik a beiratkozáskor református hit és erkölcstan órákra. Így van lehetőség egyébként a mostaniaknak is, akik most elsősök és ötödikesek, hogy bekapcsolódjanak ebbe a szolgálatba. Szeretettel kérlek benneteket, testvérek, hogy az itt lévő énekes lapot vigyétek magatokkal, mert hát csak így tudjuk legközelebb majd elénekelni, ha nálatok van. Illetve bátorítalak benneteket, hogy a másik lapot, az imádságos lapot, ha valaki jó szívvel kitölti, azt tegye meg, és a kiáratnál helyezze el az erre kijelölt kis gyűjtőládába. Fájdalommal hirdetem, testvéreim, hogy halottunk van. 2014. március 28-án életének 67. évében elhunyt Nagy Jánosné született Erdei Irma testvérünk. Temetése a holnapi napon, április 7-én 13 órakor lesz a bomázi római katolikus új temetőben. Tudom jól, hogy gyászoló családok vannak itt közöttünk is, és vannak még gyászoló családok városunkban, ők a következő napokban fognak engem még megkeresni. Alkalmaink a következők lesznek, hétfőn 9:30-tól babamama körünk lesz, 17 órától imaóránk Pomázon, 18 órától énekkari próbánk lesz. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon és bibliaolvasó kör Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, utána pedig a bibliaolvasó körnek a megbeszélése. Csütörtökön 17 órakor kezdődik gyülekezetünk egyházmegyei vizitációja. Arra kérem pénztáros testvéreimet, gondok testvéreimet, hogy ők mindenféleképpen érkezzenek 17 órára, és mindazok, akik a pénzügyi adminisztrációban dolgoznak. És azt szeretném kérni, hogy a presbiter testvérek pedig 6:30-ra jöjjenek legkésőbb, mert presbiteri gyűlést kell ebben az esetben tartanunk. Amennyiben a presbiteri gyűlésünk határozatképes lesz, így vasárnap nem tartunk új presbiteri gyűlést. Pénteken 19 órakor ifjúsági bibliaóránk is lesz Pomázon. Jövő héten virágvasárnapot ünneplünk, virágvasárnap istentiszteletünk 9 órakor kezdődik Csobánkán, melyen megkereszteljük Benedek Hannát, és 10:30-kor pedig Pomázon kezdődik virágvasárnap istentiszteletünk, délután 3 órától gyülekezeti gyermek délutánt tartunk. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg, 345. dicséretünk első versszakát énekeljük el.
sehol a földi határon. Ha te nem jössz barátomhoz, biztató szóval. Italom könyv a kenyerem, keserű sóhaj.
A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést tegyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Testvéreim, bátorítalak bennőtöket állampolgári jogunk és lehetőségünk gyakorlásával. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!